Franciaország és Németország az európai ügyekért felelős miniszterek brüsszeli tanácskozásán ismertette közös elképzeléseit a jövő Európai Uniójáról. A javaslatcsomag az intézmények, a szerződések és a költségvetés reformját is tartalmazza, a részletekről pedig Bauer Bencét, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ugye 2015-ben érdekes, hogy Berlin és Párizs már közzétett egy ehhez hasonló javaslatcsomagot, azt akkor a két ország gazdasági minisztere tette közzé, Emmanuel Macronnak hívták a francia gazdasági minisztert, és ugye Zsigmár Gabriel volt a német gazdasági miniszter. Ezt a csomagot látjuk újra töltve, mert az akkor gyakorlatilag egy kétsebességes Európáról szólt.
Nagyon hasonló elképzelésekről van itt szó. Ezt az ötletet egyébként, hogy a többségi döntéseket kiterjesszék a kül- és biztonságpolitikára, ezt a javaslatot gyakorlatilag fél évenként felmelegítik. Utoljára 3 hónappal ezelőtt volt róla szó. Ami most konkrét lett, hogy a két miniszter, államminiszter megbízott egy szakértői grémiumot, és ez a szakértői grémium 12 emberből állt. Most álltak elő egy olyan javaslattal, ami túlmegy a korábban elhangzott reformjavaslatoktól. Az úgynevezett a EU cikke 48. paragráfusában elhelyezett passerelle klauzulát akarják használni, ami azt jelenti, hogy szerződésmódosítás nélkül be lehet vezetni, el lehet érni az egyhangúság elvétől, na de ezt meg kell szavazni egyhangulag. Szóval itt a probléma.
Igen, ugye ez felveti azt a kérdést, hogy mennyi esélye, mennyi realitása van annak, hogy egy ilyen tervet keresztül vigyenek.
A realitást jelenleg nem látom, de az viszont igaz, hogyha Németország és Franciaország közösen előre megy ebbe az ügyben, akkor nagyon sok döntetlen, illetve középméretű kisebb országot akár maga mellé is tudja állítani. Ugye mindig fontos, hogy ez a kettő nagy ország mit gondol, mit mond, de úgy látom, hogy azért bizonyára vannak jó sokan az Európai Unión belül, akik ezt nem támogatják.
Mi az oka annak egyébként, hogy rendre Berlinből és Párizsból, és általában kettőjük összefogásából érkeznek ezek a javaslatok, amelyek a reformról szólnak?
Most ugye az aktuális geopolitika helyzet kapcsán felmerült az az ötlet, az az elképzelés, hogy ugye az Európai Unió akár bővülhetne is, főleg a balkáni integrációról is beszélhetünk, és ténylegesen azt az igényt fogalmazta meg a két miniszter, hogyha a jelenlegi 27-ről akár 30-35 országra emelkedik az Európai Uniónak a taglétszáma, akkor az egyhangú döntések esetleg gátolhatják a döntéshozatalt. Ez az elképzelés. Na de tudjuk, hogy az Európai Uniónak az alapelve az az, hogy egyenlő országok vannak itt, akik egyenlő joggal bírnak, és így gyakorlatilag az Európa egyik fundamentumát szüntetné meg ez a javaslat, sőt további javaslatok vannak itt, hogy a biztosak számát is korlátozzák, azaz nem mindegyik ország kaphatna biztost, az EU parlament nem növekedhetne az jelenlegi 751-ről, és ami még kritikus ebben a jelentésben, ebben a javaslatban az az, hogy a jogállamisági elvet még szorosabban vennék, és egyébként minden más vélt vagy valós jogállamisági eljárás keretében még többi, további pénzeket tudnának visszatartani egyes országoktól. Ez egyértelmű fricska Közép-Kelet-Európa irányába, és ez szerintem a régiónk számára bizonyára nem elfogadható.
Hogy mi lesz ezzel a javaslatcsomaggal, az még a jövő kérdése, ami viszont a német jelent illeti, ismét előtérbe került a migráció, ez lett most a fő vitakérdés, vagy a fő napirendi pont az országban, és érdekes, hogy már a zöldek is szigorúbb fellépést, a visszatoloncolásoknak a hatékonyabb átételét követelik. Mi az oka ennek a fordulatnak, hiszen eddig azért ők voltak talán a leginkább migrációpárti erő.
Teljesen befogadáspárti, migrációpárti a zöld párt, de ugye azt se felejtsük el, hogy a zöld párt akár már tartományi szinten és akár már kommunális szinten is felelősséget visel a helyi szinteken, és ott a migrációnak a konkrét problémái megjelennek. Na most a minap a zöld pártelnök Nurip úr követelte azt, hogy úgymond határól nem akarnak beszélni, de ilyen tűrőképességi határt fogalmát vezettem most be, ami egész érdekes, mert semmi más nem jelent, mint az, hogy valami módon korlátozni kell a migráció számát. Ebben az évben a menedékkérők száma Németországban 80%-kal emelkedik valószínűleg év végéig, 400 ezeret eléri ez a szám, és itt az ukránokat még nem is számoltuk bele. Már korábban a hétvégén Markus Söder, CSU-s pártelnök és a bajor miniszterelnök követelte azt, hogy egy úgynevezett integrációs határ legyen 200 ezernél évente. Na most ez a nagy vita, és elképzelhető, hogy a zöldek betért a realitás, és ténylegesen komolyan kell venni a mindennapban megjelenő problémát. problémákat, az összes szociális, lakhatási, oktatási, közegészségügyi, közbiztonsági kérdéssel együtt.
Érdekes, hogy közben viszont az SPD-s belügyminiszter Nancy Fraser szavazati jogot adna legalább 6 hónapja az országban tartózkodó bevándorlóknak. Nem tudja eldönteni a kormány, hogy valójában kitől vár szavazatokat, a többségi társadalomtól vagy a bevándorlóktól?
Igen, ez egy játszma, és hogyha komolyan veszük azt az augusztus végén beterjesztett törvényjavaslatot, amit a kormány előterjesztett, akkor ténylegesen 5, illetve extrém esetekben már 3 év után bárki német állampolgárságot kaphat, és több millió új német állampolgár érkezhet. Hogy ezek nem a konzervatív uniópártokra fognak szavazni, az majdnem, hogy biztos. Na de most a kérdésre visszatérve. A nevezett javaslat a szociáldemokratáknak a hesseni tartományi választási programjában szerepel, ahol Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter csúcsjelölt, október 8-án van ugye tartományi választás Hessenben, és ténylegesen belekerült ez a passzus, ezt a média megtalálta, óriási nagy felháborodás volt, erre gyakorlatilag a szociáldemokraták visszakoztak, hogy hát ők nem is 6 hónapra gondoltak, hanem 6 évre, ami majdnem, hogy hát hogy is mondjam, ez majdnem, hogy közröhely tárgya. Szóval gyakorlatilag, amikor észreveszi a sajtó, akkor visszakoznak, mert azért ez tényleg egy nagyon messze menő javaslat, és hát teljesen elfogadhatatlan szerintem Németország és a németek számára.
Azért ezt látva felmerül a kérdés, hogy mennyire kormányzóképes ez a koalíció, mert szinte folyamatosan bírálják egymást, alig van olyan törvény, amiben elsőre egyetértenek, ugye a 2 hete fogadták el a Heizungesetzet, amelyről szintén óriási vita volt a koalíción belül, folyamatosan ment a húzavona.
Folyamatosan megy a húzavona, a koalíció 35-38%-ot érne el, az ellenzéki pártok több mint 60%-ot, és a németek nagyon-nagyon nincsenek megelégedve ezzel a kormánnyal. A minap jelent meg az Allensbach közvélemény kutatásnak az adata, ahol ténylegesen a nevezett kérdésekben, akár a fűtési törvények kapcsolatosan, akár az atom megszüntetésével, de akár az olyan dolgok, amit az állampolgárság odaítélése, a német nagyon kritikusak a kormányukkal, és a kormánynak nagyon rossz mérései vannak, viszont az AfD szárnya már 23%-on áll, a CDU is 27%-on van, azaz simán meg lenne egy nem kormánypártokból álló többség.
Egy percünk van nagyjából. Ilyen népszerűségi mutatók mellett meddig lehet politikai karanténban tartani az AfD-t?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Szerintem ez a kérdés legkésőbb jövőre el fog dőlni, amikor 3 keletnémet tartományi választás lesz Szászországban, Brandenburgban és Türingiában, szeptemberben, illetve októberben. Ott az AfD nagyon valószínűleg előre fog törni, sőt, nagyon valószínű, hogy első helyen van, már most Szászországban 29%-on mérik. Azaz el kell azon gondolkodni, hogy valamilyen módon az AfD-t bevonni a döntéshozatalban. Ez egy hosszú gondolkodás. Pont tegnap előtt Andreas Röder, a CDU alap értékeket felelős bizottságának az elnöke követelte azt, hogy valamilyen módon együttműködést kell folytatni, de viszont őt egyből már támadták is, a CDU belülről is.
Franciaország és Németország tehát újabb közös tervet készített az európai jövőjére. Európai Unió jövőjéről, erről és a német belpolitikai helyzetről is beszélgettünk Bauer Bencével, a Matthias Corvinus Kollégium Magyar-Német Intézetének igazgatójával.